A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, magasztaljuk a mi Urunkat énekszóban, és szeretettel köszöntöm előtt a gyülekezetet is az apostol szavával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most dicsérjük a mi Urunkat, fennállva énekelve a 155. énekünket. A 155. dicséret így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat énekszóban. Énekeljük az első zsoltár első és második verseit. Az első zsoltár így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található a Máté szerinti evangélium 25. részében, a 25. rész 31. és azt követő verseiben a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Amen. Boldogok, akik hallják Istennek igéjét, és szívükbe zárják azt. Csendesedjünk el imádságra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te a megrepett nádat nem töröd el, és a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Urunk, megvalljuk neked, hogy a mi életünk is sokszor ilyen. Úgy érezzük magunkat néha, hogy mi is ilyen tört nádszálak vagyunk, mert gondokkal, betegséggel, fájdalmakkal teli az életünk, és sokszor csak füstölgünk abban az értelemben is, hogy panaszkodunk, elégedetlenkedünk, gyarló módon beszélünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te azonban nem vedsz el magad elől, hanem így is elfogadsz, és azon munkálkodsz, hogy újra egész és egészséges nádként és gyertyaként tudjunk élni és világítani. Köszönjük, Urunk, hogy te nem elvedsz magadtól gyarlóságaink idején, hanem még közelebb jössz, még inkább hozzánk közelítesz és felemelsz. Tied legyen ezért a dicsőség. Urunk, megvalljuk előtted azt is, hogy mi bizony másokkal szemben is olyan gyarlón viselkedünk, hogy sokszor azokat, akik mások, mint mi, talán megvetjük, lenézzük, és bizony, amikor azt látjuk, hogy éheznek, szomjaznak, amikor magányosak, amikor jövevények, amikor melléjük kellene állni, mi inkább elfordulunk. Kérünk, hogy bocsáss meg nékünk, nyisd fel a mi szemünket arra, hogy mi a mi küldetésünk, és hogy ahogy te bánsz velünk, mi is úgy bánjunk másokkal. Urunk Istenünk, magasztalunk téged a te ígédért, amely noha gyakran megsebez, de be is gyógyít. Így kérünk, hogy légy itt most közöttünk, ezzel a te vigasztaló, gyógyító, bátorító szavaddal. Mutass nekünk utat, vezess bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. Ígéd és lelked által erősíts, vezess, támogass minket. Amen. Bűneink megvallása után hirdetem a bűnbocsánat örömhírét, Ézsaiás próféta szavával: hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Amen. Ige hirdetésre készülve most a 173. dicséretet énekeljük, a 173. énekünket, amely így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelében, a Tituszhoz írt levél 3. részében, a 12. és azt követő versekben a következőképpen. Amikor majd elküldöm hozzád Artemász vagy Tühikoszt, igyekezz hozzám jönni Nikopoliszba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. Zénász a törvénytudót, és Apollóst gondosan enged útnak, hogy semmiben ne legyen hiányuk. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgő segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszönsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem lengyel mindnyájatokkal. Amen. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek a címe, ez a rövid felszólítás: ne legyetek gyümölcstelenek. És így szó lesz ma a gyümölcsöző élet szükségességéről, hasznáról és titkáról. A gyümölcstermő élet szükségessége. Egy gyümölcsfa gyümölcs nélkül hiába való, kiábrándító, szomorúsággal tölti el az embert. Jézus egy alkalommal meglát egy szép lombos fügefát, és gyümölcsöt keres rajta. Nem talál, és megátkozza. Ezzel a hiába való látszat kereszténységről akar tanítani bennünket. A gyümölcstelen keresztény élet is ilyen hiába való, csalódást okoz, nem tölti be küldetését, rendeltetését. John Stott, angol evangéliumi vezető, egyik könyvében olvastam a következő példát. Egyszer egy hajléktalan asszony egy falusi plébánoshoz fordult segítségért. A plébános bizonyára éppen elfoglalt volt, és tehetetlennek érezte magát, szerette volna lerázni magáról ezt az asszonyt, és megígérte neki, hogy majd imádkozni fog érte. Később az asszony a következő sorokat vetette papírra, és adta át a hajléktalan szálló vezetőjének. Éhes voltam, és ti karitatív csoportot alakítottatok, és beszélgettetek az éhezésemről. Börtönben voltam, és ti imádkoztatok a templomotokban a szabadulásomért. Mezítelen voltam, ti pedig hüledeztetek erkölcstelenségemen. Beteg voltam, ti pedig hálálkodtatok Istennek, hogy egészségesek vagytok. Otthontalan voltam, és ti prédikáltatok nekem Isten szeretetének oltalmáról. Magányos voltam, és ti magamra hagytatok, hogy imádkozzatok értem. Olyan szentek vagytok, olyan közel éltek Istenhez. Én viszont most is nagyon éhezem, magányos vagyok, és fázom. Zwingli, a svájci reformátor mondta egy alkalommal, hogy kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy fecsegni Krisztusról, hanem úgy élni, ahogy ő élt. A kereszténység nem elméleti dolog, hanem nagyon is gyakorlati. Ezt mutatta nekünk maga Jézus Krisztus. És keresztelő János is már keményen figyelmezteti a hozzá kimenő farizeusokat, hogy ne arra hivatkozzanak, hogy ők Ábrahám fiai, hanem azt mondja nekik, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Jézus gyakran beszélt a gyümölcstermő életről, mint a hit következményéről, és mint tanítványi küldetésről. Többek között ezt is mondta. Én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Erre rendeltettünk. Ez az életünk értelme és célja. Mint ahogy a gyümölcsfának az, hogy gyümölcsöt teremjen. Jézus tehát hangsúlyozza a gyümölcstermő élet szükségességét, fontosságát. Térjünk vissza Tituszi levélhez. Pál miközben gyümölcstermő életről beszél, nagyon gyakorlati, hétköznapi dolgokra buzdítja a gyülekezetet. Ő fontosnak tartotta, hogy a gyülekezet építők, a gyülekezet szervezők időnként váltsák egymást. Ezért küldi most Krétára Artemászt vagy Tüchikoszt, akikről ugyan nem sokat tudunk. Artemász csak itt szerepel az Új Szövetségben. Tüchikosz neve még máshol is előfordul. De ők váltják, vagy valamelyikük váltja majd Tituszt. Titusz pedig arra kéri az apostol, hogy töltse vele a telet, és menjen Nikopoliszba, nyilván azért, hogy ott találkozván bővebben halljon az apostol a Krétán folyó munkáról, az ottani emberekről, a gyülekezetről és egyesekről, az ottani munkáról, örömökről, gondokról. Az apostolt érdekelteik mindig a gyülekezetek sorsa. Voltak olyan munkatársak is, akik, mint egy utazó misszionáriusként a tanítói és igehirdetői munkát végezték. Rájuk az apostol nem annyira a szervezést bízta, hanem inkább az evangélium hirdetését. Ilyen volt Apollós is, akiről egy más helyen azt olvassuk, hogy ékes szóló volt. Jól bánt a szavakkal, meggyőző volt a evangélium hirdetése. És ő Zénásszal együtt, akiről szintén nem tudunk sokat, csupán annyit jegyez meg itt az apostol, hogy törvénytudó volt, törvényismerő volt. Ők tehát együtt arra készülnek, hogy Krétát elhagyva most egy másik gyülekezetben folytassák az evangélium hirdetésének a munkáját. Pál arra hívja fel a figyelmet, és kéri Tituszt, hogy ebben járjon elől ott a gyülekezetben, hogy az útnak indulókat gondosan készítsék fel, gondosan indítsák útnak. Vagyis Apollós és Zénász feladata az igehirdetés, a gyülekezeté pedig, hogy ellássák az ehhez szükséges dolgokkal. A szükséges feltételeket megteremtsék számukra. Gondosan indítsátok útra őket, kéri az apostol. Mert az utazáshoz szükség van élelemre, ruházatra, esetleges felmerülő költségek fedezésére. És mindezzel a gyülekezet lássa el őket, hogy nekik ilyesmire ne legyen gondjuk. Mindez a közösség szeretetének, gondoskodásának a kifejeződése. Krisztust követő életük gyümölcse is. Ennek a gyümölcstermő életnek négy irányban is haszna van. Először is hasznos a gyümölcstermő élet azok felé, akik részesülnek benne. Jelen esetben az utazóknak. Igen, jól esik nekik, hogyha nem üres kézzel, üres tarisznyával indítják el őket, hanem ellátva minden szükséges dologgal. Ugyanígy jól esik annak, és annak hasznára van, ha segítenek rajta, hogyha valaki éhes, ha enni kap. Ha fázik, akkor felöltöztetik. Ha magányos, meglátogatják. Ha szenved, vigasztalják. Budás János pap költő Ki van jelölve a helyet című versében éppen erről beszél. A versnek egy részét szeretném felolvasni. Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Haszna van tehát a gyümölcstermő életnek, annak számára, aki ennek a gyümölcséből részesedik. De ugyanígy haszna van ennek Isten felé is, Isten irányába is. Hiszen Jézus azt mondja a hegyi beszédben, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A jó cselekedet nem öncélú csupán, hanem ezáltal Isten dicsőítetik. A gyümölcsöző élet Isten dicsőségét szolgálja. Akkor, amikor az ember nem önmagasztalásra vágyik, hanem abban a olyan evangéliumi indulattal teszi mindezt, hogy ne tudja a jobb kezet, hogy mit tesz a bal. A gyümölcsöző élet tehát Isten dicsőségét szolgálja, ahogy erről a János szerinti evangéliumban is olvashatunk, ahol Jézus ezt mondja, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. ugyanakkor hasznos az adakozó számára is. Mert megtapasztalhatjuk azt az evangéliumi igazságot, hogy jobb adni, mint venni. Hogy jó dolog másnak örömet szerezni. Részesedhetünk a másik örömében. És Pál apostol azt is hangsúlyozza, hogy meg kell tanulni a jó cselekedetekben való előjárást. Mert ezt is tanulni kell. Ugyanúgy, mint ahogy egy gyermek a szüleitől, a környezetétől tanulja meg, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell élni. Ugyanígy a keresztény gyümölcsöző életet is tanulnunk kell. Nyitott szemmel kell járnunk, észre kell venni a szükségben levőt, mellé állni, amiben hiány szenved, pútolni. Ne legyünk restek, ebben is tanulni. És végül hasznos a környezet számára is a gyümölcsöző élet, mert példává lehet mások előtt. Sokan jutottak el úgy Krisztushoz, hogy látták mások példamutató életét. Nehéz élethelyzetben hitből fakadó helytállásukat, a második mérföld megtételét. Vágyat ébreszthet bennük, mások életét látva, én is így szeretnék élni. Én előttem is volt ilyen példa. Engem is valakinek az élete, hiteles életvezetése vezetett el igazán Krisztushoz. Tudom, hogy mennyire fontos és hiteles az ilyen élet. És végül tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez? Mi a gyümölcstermő élet titka? Erről Pál így ír a jeruzsálemi gyülekezet számára való adakozás kapcsán. Nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett, mert először önmagukat adták az Úrnak. Szegények voltak a macedóniai gyülekezetek is, de amikor a jeruzsálemi gyülekezet számára gyűjtést rendeztek, akkor sokkal többet adtak, mint amit az apostol is remélt. És ennek okát ebben látja, mert először önmagukat adták az Úrnak. És ebből az indulatból fakad a jókedvű és a bőséges adakozás. És megint egy vers részletet hadd olvassak fel Turmezei Erzsébetnek a 3. című verséből. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a 3. gondolj, mert az a szeretet. Ó, ha a 3. egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna, s még elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a 3., mert az a szeretet. Igen, a szeretet, bár csak első lehetne. És tudjuk, hogy az Isten szeretet, ő a szeretet. És Jézus Krisztus, akiben Isten testé lett, ő az a szeretet, aki türelmes, jóságos, aki nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, aki mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez a szeretet soha el nem fogy. És Istennek irántunk való szeretetét legteljesebben a Krisztus értünk hozott áldozatában láthatjuk meg. Így szeret az Isten. Már akkor meghalt értünk Jézus Krisztus, mikor mi még bűnben voltunk. Bárcsak ő lenne az első. Ő lenne az, akire nézünk, akit követünk, aki elől jár, ha ez a harmadik első lehetne. Ha Isten, a szeretet az első lenne az életünkben, akkor lenne igazán gyümölcstermő az életünk. És ahogy az apostol a kolossébeli gyülekezetnek írja, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Krisztusban gyökerezve lehet az életünk gyümölcstermő élet. És akkor tudjuk betölteni így a rendeltetésünket és küldetésünket, amire az apostol is felszólít, ne legyetek gyümölcstelenek. Gyökerezzünk hát a Krisztusban, legyen övé a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Az igehirdetésre válaszul, énekeljük testvéreim a 472. dicséret 5. versét. A 472. dicséret 5. verse így kezdődik. Áldott Jézus, a földre jöttél, s vállaltál értünk szörnyű kint. Helyünkön maradva csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a csodálatos kegyelemért, amit velünk emberekkel tettél. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy alkottál meg bennünket, hogy veled kapcsolatban lehetünk, és hogy te egy bizonyos céllal és rendeltetéssel küldtél bennünket ebbe a világba. Köszönjük, hogy már a teremtés idején arra rendeltettél, hogy mi a te képmásaid legyünk, és ránk bíztad ezt a gyönyörű teremtett világot, hogy azt építsük, gondozzuk, hogy abban azt művelve előbbre jussunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi így a teremtett világnak úgy lehetünk részesei, hogy munkatársaid lehetünk. Köszönjük, hogy arra rendeltettünk, hogy gyümölcstermő életet éljünk. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor csak lombjaink vannak, csak látszat keresztjének vagyunk. És arra kérünk, hogy te tégy bennünket gyümölcstermőkké. Indíts bennünket arra, hogy gyökerezzünk és épüljünk egyre jobban, egyre mélyebben, egyre hathatósabban a mi Urunk Jézus Krisztusban. Urunk, te tudod ezt igazán elvégezni bennünk, hogy adsz olyan vágyat, olyan indulatot, hogy ő legyen az első az életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtál ehhez kezeket, lábakat, szájat, csak arra kérünk, hogy tudjuk ezeket jóra használni, mások javára és a te dicsőségedre. Urunk Istenünk, eléd visszük a betegeket, a magányosokat, a szenvedőket, és arra kérünk, hogy te légy gyámoluk, de bennünket is indíts, hogy ne hagyjuk őket magukra. Urunk, köszönjük azokat, akik tele vannak örömmel, hálaadással. Arra kérünk, hogy ne csak magukban örvendezzenek, hanem lehessen ez az öröm téged magasztalássá és közös örömmé. Így tégy bennünket olyan társakká, akik tudnak együtt sírni a sírókkal és együtt örülni az örülőkkel. Hallgass meg bennünket, Urunk, amikor hozzád könyörgünk, gyülekezetünkért, egyházunkért, népünkért, vezetőinkért. Áld meg őket, tedd az életüket gyümölcsözővé és benned bízóvá. Maradj velünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Most a csöndben mondjuk el egyenként Istenhez szóló szavainkat. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.